Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában három témával várom önöket. Először arról lesz szó, hogy egyre kevesebb a házi orvos Magyarországon, ezért néhány éven belül a rendszer az összeomlás szélére kerülhet. Ezt követően az Egyesült Államok GDP adatairól, végül pedig a magyar sertésállomány csökkenéséről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre kevesebb a házi orvos Magyarországon. Az augusztus elején mért adatok szerint 659 tartósan, vagyis 6 hónapnál hosszabb ideje betöltetlen házi orvosi praxis volt országszerte, mint egy 6500 praxis közül, vagyis minden tizedik betöltetlen. A GKI Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója szerint az orvosok hivatástudata tartja már csak életben az ellátórendszert, és a jelenlegi folyamatok alapján néhány éven belül a rendszer az összeomlás szélére kerülhet. A GKI legfrissebb kutatásáról Molnár Lászlót Németh László kérdezte.
Idén augusztusban a házi orvosi praxisok tizede volt betöltetlen Magyarországon. Mi okozza ezt?
Leginkább az, hogy a házi orvosi kar előregedett, tehát az átlag életkor 60 év, amiből mivel 35 év alatt ilyen 5% van, ebből levonható következtetés, hogy a túlnyomó többség inkább 65 éves, mint 60, ami azt is mutatja, hogy rövidesen még nagyobb lesz a hiány. Az okok között magát a házi orvosi praxisnak a megbecsültségét lehet a első helyen említeni. Ez már az orvos béremelésnél is kiderült, hogy még a többi területen dolgozó orvos az automatikusan megkapta az orvos béremelést, addig a házi orvosi praxisban még külön feltételeknek kellett megfelelni, hogy a 100%-os hozzájusson, ráadásul olyan feltételeknek, ami nem a házi orvoson múlik. Tehát például egy csoportpraxis létrehozásához nem elég, ha csak egy vagy két házi orvos akar részt venni, abban 6-7 házi orvosnak kell részt venni, meg egyéb a házi orvosi praxisokat segítő szolgáltatásnak, például gyógytornásnak is ott kéne lenni. Na most, ha ilyen nincs, akkor már nem is tudja teljesíteni a feltételt, tehát nem kaphatta meg a teljes körű orvos béremelést, és most látjuk a nővér béremelésnél is, hogy nem mindegy, hogy milyen módon kapják meg a praxis finanszírozást, mert lehet, hogy még a nővér bérek után is adózni kell külön.
Kimondható, hogy a fiatalabb korosztály egyáltalán nem szeretne házi orvosnak menni, mármint az orvosok közül?
Hogyne, sőt, ez már az utóbbi 10 évre is igaz volt. Tehát aki ma orvos, az leginkább kórházban szeret orvos lenni, vagy szakrendelőben, ahol szakmailag tud megfelelő módon fejlődni.
Lehet erre megoldás az, hogy mondjuk külföldről hoznak orvosokat magyar praxisokba?
Van arra kísérlet, hogy próbálkoztak, csak legyünk őszinték. A magyar orvosbérek, a nyugat-európai orvosbérek kb. Harmadán vannak még emelt nagyságban is, ami Magyarországon figyelembe véve a lakhatási költségeket éppen arra elegendő, hogy már ne legyen nagy indok arra, hogy elmenjen külföldre dolgozni, tehát leginkább Nyugat-Európába. Ugyanakkor egy külföldinek, hogy Magyarországra jöjjön, arra nem vonzó. Ezért orvos meg orvos között nagy különbség van azt szerint, hogy hol végzett. Diploma egyenértékűség, ez többé-kevésbé biztosítható unión belül, de már unión kívülről jön valaki, akkor már külön vizsgákat kéne tennie ahhoz, hogy itt Magyarországon praktizáljon, akkor viszont már lehet, hogy inkább egy olyan országba megy, ahol sokkal több érért kell ezeket a különböző vizsgákat letenni.
Ezzel együtt vannak olyan területek, vagy vannak olyan praxisok, amelyek mondjuk vonzóbbak, és vannak, amelyek kevésbé vonzóak Magyarországon belül?
Nyilvánvaló, hogy azok a praxisok, ahol sok település kell ellátni, tehát egy praxison belül több kis falu van, az jóval kevésbé vonzó, mint mondjuk egy nagyvárosban levő, bár jelzem Budapest sok kerületében is hiány van házi orvosból. Itt elsősorban azért, mert elvonja őket akár a magánszektor, hiszen azért a magánegészségügy rendkívüli mértékben fejlődött a COVID-járvány okozta lezárások miatt. Többszörösére nőtt gyakorlatilag a magánellátás, és így a magánellátásban dolgozó orvosok száma is többszörösére nőtt. A másik, hogy azokon a területeken, ahol nagyon beteg a népesség, tehát ahol rendkívül alacsony a háziorvosi ilyen értelme szakmai elégedettség, tehát hiába mondja, hogy mit kell csinálni a betegnek, ha a beteg például pénztelenség miatt nem tudja kiváltani a gyógyszereit, ha nem tud beutazni mondjuk a szakrendelőbe, a kivizsgálásra, vagy a laborvizsgálatokra. Nem sok sikerélmény van, tehát ilyenek mondjuk a Borsod megyei aprófalvak, de akár a nyírségi aprófalvakat is említhetném, vagy Baranya megyében szintén. Sokat kell utazni, sok beteg van, és a beteg állomány is nagyon leromlott egészségügyileg. Ott Tehát pont ahol a szakmai kihívás nagyon erős, ott a háziorvosnak a lehetőségei pont fordítottak, tehát ott a legkevésbé vannak lehetőségei, hogy ezen az egészségi állapoton érdemben javítani tudjon.
Mondhatjuk azt, hogy ezekre a területekre, mármint a háziorvosi praxisokba kellenének tulajdonképpen a legjobb szakemberek, hiszen ők az első szűrő a rendszerben, hogyha valaki megbetegszik.
Ez így van, sőt, hát azért azt látjuk, hogy az egészségpolitika egyre nagyobb terhet akar rakni a háziorvosi rendszerre, most már egészségmegőrzési és szűrési funkciói is lennének a háziorvosoknak, miközben egyébként egy átlagos háziorvos jellemzően rengeteget adminisztrál. Tehát azért az is benne van a dologban, hogy állandóan retteg a OEP, hogy a háziorvosok lopnak, és ezért tele van adminisztrációs kényszerrel a háziorvosi szakma. Most éppen ugye időpontot kéne foglalni a betegeknek a szakorvosi rendelőkben. Könnyen belátható, hogy ilyen feltételek mellett nem szívesen választják a orvosok a háziorvoslást.
Nyilván a lopást azt idézőjelben mondta.
Szó szerint? Tehát, hogy azt gondolja az UEP, mert nyilván az összes ilyen protokoll erről szól, hogy biztosan megvesztegetik a háziorvost, és azért akar kiírni valakit táppénzre. Biztosan a háziorvos, mit tudom én, azért ír ki pluszban gyógyszereket, hogy majd abból nyerészkedjen. Kialakult ez a nézet valamikor a 90-es években, és azóta folyamatosan, de nem csak a háziorvosok, egyébként minden orvos vagy minden szolgáltatót olyan adminisztratív kötelezettségek terhelik, amik teljesen feleslegesek, és ha bizalmi alapon működne a dolog, tehát elhinném azt, hogy a háziorvos nem csal, akkor a nagy részére nem is lenne szükség valójában.
Ezzel együtt, ha jól tudom, azért már elég komoly ellenőrzések is vannak.
Ezt mondom, tehát pont ez a dolog lényege, hogy egyrészt rengeteg adminisztratív teendő van, másrészt állandóan megzárják is a háziorvosokat, mert le akarják folyamatosan buktatni. Hát ugye ez a legutolsó ilyenek voltak, amikor állítólag visszaélések történtek a gyógyászati segédeszközök rendelése során, ugye, amit szintén a háziorvos is fölírhat, hogyha erre szükség van, hogy állítólag összejátszottak a szereplők. Nyilván ilyenek is vannak, de amiatt, hogy van néhány eset, emiatt az összes többit büntetik ezáltal.
Tulajdonképpen a hivatástudat a fő szereplő most ebben a szektorban, annak érdekében, hogy egyáltalán működjön a rendszer?
Hát hogyne, tehát az, hogy valaki mondjuk 90 évesen még háziorvos, mert nem talált utódot, aki átvehette volna a praxist, és azért inkább maradt a praxisban, azért az jól mutatja, hogy van egy olyan generáció, aki, és most minden orvosról igaz, hogy egyébként ők hűk az esküvőhöz, és próbálják a betegeket gyógyítani, szent meggyőződésem, de azért az igaz, hogy a háziorvosok esetében az, hogy bőven nyugdíjkorhatár fölött is még praktizál, annak alapvetően az oka, hogy nem talál helyettest. Nincs, aki átvegye a praxist.
Mi lehet ennek a folyamatnak a vége?
Az, hogy nem lesz háziorvos. Tehát ez jól látszik, hogy ebben a folyamatban, ha várunk még 15 évet, és ugyanezek a folyamatok fönnmaradnak, tehát magyarul nincs utánpótlás, egyszerűen nem marad háziorvos, aki hadrafogható lenne. Innentől kezdve kényszerből át kell szervezni az egészségügyet és a háziorvosi ellátást a szakrendelőbe kell integrálni, ami persze azt jelenti, hogy a kistelepülési lakosok ellátása drasztikusan roblik.
Molnár Lászlót, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Lassult az Egyesült Államok gazdasági növekedése a második negyedévben. A Concord Értékpapír ZRT stratégiai vezetője elmondta, hogy 2,4%-ról 2,1%-ra csökkent az amerikai GDP, ami minimális visszaesést jelent ugyan, de már látszik az amerikai kamatemelések hatása. Móró Tamás a munkanélküliségi adatokról is beszélt, szerinte jelenleg nagyon feszes a munkaerőpiac, és aki dolgozni szeretne, az talál munkát. Hozzátette még, hogy a munkanélküliségi adatok nagy eséllyel kedvezően alakulhatnak a közeljövőben is. Berla Attila interjúja.
A frissen megjelent amerikai GDP adatok mennyiben térnek el az első becsléshez képest?
A második becslésnél egy picivel lefelé módosult az évesített negyedéves GDP növekedés. Korábban 2,4%-ot becsültek, ez évesített szám, ehhez képest most 2,1% lett az érték. Ez még mindig egy korrekt növekedés, nyilván nem nagyon izmos, de azért alapvetően egy normális szám, főleg annak fényében, hogy a világ más régióiban, fejlett országokban ennél jóval kisebb növekedés is látható. Szóval 2,1%-ra módosult lefelé, picit gyengébb lett a lakossági fogyasztás a vártnál, összességében egy fékező, de nem padlófékező vagy durván lassító gazdaságképét mutatja ez az adat.
Mi áll a jelenlegi adatok hátterében? Minek köszönhető ez?
Hát valószínűleg már hatottak a magasabb kamatok, ugye több mint egy éve zajlik egy intenzív kamatemelés Amerikában, amely mindig fáziskéséssel fejti ki a hatását, és úgy tűnik, hogy ezek a hatások azért már elérkeztek. Ráadásul a pandémia alatt felhalmozott jelentős lakossági megtakarítások is olvadnak. Nagyon sokáig ebből finanszírozták az extra fogyasztást az amerikaiak, és itt is már látszik egy fékeződés. Tehát valahogy egy ilyen normalizáció felé megyünk el, a korábbi extrémebb költési szintek felől egy ilyen visszafogottabb növekedés irányába.
Ez várható a közeljövőben is, akkor elképzelhető, hogy a következő hónapokban is csökkenést láthatunk?
Valószínűleg ezek a 2-2,5% körüli értékek fognak maradni. Nyilván ez lenne az a forgatókönyv, amit a Fed is szeretne elérni, nem akarnak recessziót, ugyanakkor a túlfűtött gazdaság az jóval magasabb inflációt tud eredményezni. Tehát valahol a jegybank célja az, hogy egy ilyen 2% körüli növekedést lehessen elérni, amely elég ahhoz, hogy az infláció fékeződjön, de nem is túl lassú. Nyilván ezeket nehéz finom hangolni, tehát nem biztos, hogy sikerül, de a cél az, hogy így ilyen 2% környékén maradjon az amerikai GDP növekedés.
Térjünk át az Egyesült Államokbeli munkanélküliségi rátára. A júliusi adatok szerint 3,5%-ot mutatott ez az adat. Ez változott augusztusban?
Ugye most még csak az előzetes számok jönnek ki a munkaerőpiacról, tehát még a munkanélküliségi ráta augusztusra nem érkezett meg, de már jöttek munkaerőpiaci adatok. Az egyik ilyen, amit figyelnek a befektetők, az ADP-nek egy ilyen foglalkoztatási adata, ami tulajdonképpen a magánszektorban meglévő munkahelyek számának változását mutatja. A vártnál picivel kisebb volt a növekedés, 177 ezer volt augusztusban, de ez még mindig egy korrekt szám, főleg annak fényében, hogy a becslések szerint havonta nagyjából 100 ezer fővel nő az amerikai munkaerő kínálat, tehát ehhez képest még ugye nagyobb volt az álláshelyek számának bővülése. Tegnap érkezett egy másik adat is, ez pedig a meghirdetett összes álláshely számáról szólt. Ez 8,8 millióra csökkent, amely egy markáns visszaesés, és tulajdonképpen a hosszú távú trendvonalat jelenti. Mindezen adatok alapján az látszik az amerikai munkaerőpiacon, hogy van egy fékeződés, nincs összeomlás. Tulajdonképpen szinkronban a GDP számokkal, tehát az a fajta soft landing, vagy angol szóval a soft landing koncepció, vagy az ilyen lassú földetérés, vagy puha földetérés koncepció, tehát hogy nem padlófékez le a gazdaság, hanem csak szépen lelassul, ezáltal az infláció is lecsökken, de nincsen recesszió. Szóval ezt szeretné elérni a Fed a kamatemelésekkel, és úgy tűnik, hogy a friss számok alapján nagyjából, legalábbis a mostani pillanat felvétel alapján nagyjából itt is tartunk. Tehát Amerikában nincsen hirtelen gazdasági leállás, de azért már hűl le a gazdasági aktivitás és a munkaerőpiac is.
Mekkora munkanélküliségi problémáról beszélünk valójában az Egyesült Államokban?
Hát nagyon feszes az amerikai munkaerőpiac. Tulajdonképpen aki akar munkát találni, azt tud is. Rengeteg hír volt az elmúlt hónapokban még arról, hogy bizonyos szektorokban nem lehet munkaerőt találni, külön pénzt kell fizetni azért, hogy az emberek munkába álljanak. Tehát ez a probléma az még megvolt néhány hónapja is. Most arra úgy tűnik, hogy ez változik, és most már újra arról számolnak be a vállalatvezetők, hogy egy állásra többen is jelentkeznek, talán már lehet válogatni, és talán már az emberek jobban megbecsülik a munkájukat. Tehát van egy ilyen hangsúlyváltás, ami még nem jelenti azt, hogy egy drasztikus változás lenne, de az biztos, hogy az amerikai munkaerőpiacon elindult egy olyan folyamat, ami egy ilyen normalizáltabb munkaerőpiachoz tud vezetni. De jelen pillanatban még alapvetően egy nagyon feszes munkaerőpiacról beszélünk, alacsony munkanélküliségi rátával.
Ezek jelenthetik azt, hogy a közeljövőben pozitív számokat láthatunk a munkanélküliségi adatokat tekintve?
Valószínűleg igen. Tehát például a kamatemelések azért minden szektorokban negatívan fognak hatni a gazdasági aktivitásra. Ez a 3,5%-ról valószínűleg fel fogunk menni ilyen 3,8, esetleg 4% környékére. Nyilván ott majd elők fog kerülni az a kérdés, hogy akkor a kamatemelést érdemes-e folytatni. Én azt gondolom, hogy az ősszel lesz egy kisebb romlás a munkanélküliségi számokban, tehát egy emelkedés ebben a mutatóban.
Móró Tamást, a Concord Értékpapír ZRT stratégiai vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A sertésvágások száma 2,5%-kal maradt el az idei első fél évben az egy évvel korábbitól. A Magyar Húszszövetség elnöke elmondta, hogy ez a csökkenés a gazdasági válságnak és a csökkenő fogyasztásnak köszönhető. Ider Tamás azt is hozzátette, hogy a sertésállomány évről évre csökken hazánkban, ami szintén jelentős hatással van a vágások számára. Bella Attila interjúja.
A legfrissebb statisztikák szerint csökkent a szarvasmarha és a sertés vágási száma. Mi okozza ezt a csökkenést?
Mindkét területen állomány létszám csökkenés zajlott Magyarországon az elmúlt időszakban. Bevallom őszintén, a szarvasmarha területén nem tartom magam szakértőnek, minek utána a 20 szövetség alapvetően a sertésvágással és feldolgozással foglalkozó cégeket gyűjti magába, de vélhetően hasonló tendenciák zajlanak ott is, mint a sertésnél. A sertésről el tudom önnek mondani, hogy tehát egy jelentős állománycsökkenés ment végbe az elmúlt másfél évben, nem csak Magyarországon egyébként, hanem Európában mindenhol. Ennek gazdasági előzménye van, és egy reakció volt a jelenlévők részéről a nem túl kedvező korábbi piaci helyzetre, és hát az Európai Unióban mindenhol nagyon jelentős állománycsökkenés ment végbe. A decemberi adatok azt mutatták, hogy az EU egészében egy 5%-os átlagos állománycsökkenés volt. Ehhez képest Magyarországon egyébként még decemberben jobb volt a helyzet, de most már ott tartunk, igen, hogy egy 6%-os állománycsökkenés itt a júniusi számolásoknál Magyarországon is érzékelhető volt. Tehát alapvetően korábbi piaci okai vannak ennek a csökkenésnek, illetve hát egy nagyon fontos dolog azért itt az elmúlt másfél év, nem csak nálunk, hanem Európában mindenhol egyfajta gazdasági visszaesést vagy stagnálást hozott. Ez a fogyasztásban nagyon meglátszik. Az élelmiszerek fogyasztásának csökkenése és azon belül a húsfogyasztás csökkenése az Európában máshol, így nálunk is érzékelhető. Csak hogy jelezzem, a húsfeldolgozás és tartósítás szektor, ez az, amelyik a vágást végzi és húst állít elő, ebben nem tartozik bele a készítménygyártás. Tehát alapvetően a sertés vágással foglalkozó cégek teljesítménye az első fél évben több mint 15%-kal múlt alul a tavalyit. Körülbelül azonos arányban múlik azon, hogy csökkent a belföldi kereslet és csökkent az export kereslet is. Ez pedig hát azt hozza magával, hogy hát a vágott állat létszám is csökken, tehát kínálati oldalon is csökkenés volt, mert csökken a sertés létszám ismétlen mindenhol. E tekintetben a magyar adat még nem is különösen kényelmetlen, vagy kellemetlen, vagy kirívó. És hát a fogyasztásban meglévő, a keresletben meglévő csökkenés, ami bizony arra kényszerítette a vágóhidakat, hogy érdemben csökkentsék a vágásukat. Hogy ez mit jelent? Az Unióban a vágás szám májusig van meg, és az azt mutatja, hogy közel 9%-os vágásszám, sertés vágásszám csökkenés volt az EU-n belül. Messze kimagaslik ebből, nagyon érdekes, de egy nagyon jelentős sertéstenyésztő ország, Dánia, amelyik több mint 18%-os visszaesést produkált egy év alatt, de Németország is 10% közelít. Úgyhogy ehhez képest az a magyar adat, hogy itt az első fél évben egy 2,5% körüli vágásszám visszaesés volt a sertésvágások területén, ez azt, hogy mondjam, hogy még kedvező is.
A haszonállati vágási adatokban van egy kiugró adat, ami a juhvágások 24,2%-os emelkedését mutatja. Azért ez a húsfajta elég drágán kapható egyébként itt hazánkban a boltokban. Mégis minek köszönhető ez az emelkedés?
Én azt gondolom, hogy egyébként is hagyományosan ez egy élő exporttal jellemzett ágazat, tehát itt a felnevelt, felhízlalt, megfelelő súlyra tartott állatokat döntően élő formában adtuk el, vagy adjuk el. Könnyen meg lehet, hogy itt is a nyugat-európai kereslet visszaeséséből fakadt az, hogy nem tudtuk élőben eladni, mert azért ott is hát szűkösebb pénztárcákkal rendelkeznek az emberek, vagy rendelkeztek az elmúlt egy másfél évben, mint korábban, és a beragadt juhokat itthon vágtuk le.
A sertés mellett a baromfit is meg kell, hogy említsük. Ott egy növekedés látható a számokban, ez várható a jövőben is, hogy tovább nőhet a vágások száma?
Nézd, a baromfi az egy olyan ágazat, ahol úgy tűnik, hogy rövid és középtávon is a legnagyobb növekedési potenciál van. Itt azért el kell mondani azt, hogy az elmúlt 2-3 évét a magyar baromfi ágazatnak alapvetően befolyásolta a baromfi vírus többszöri megjelenése, ami hát nagyon súlyos állománykiesést okozott az országban, csirkében is, de elsősorban víziszárnyas állományban, úgyhogy elég nehéz egymáshoz hasonlítani az éveket, ugyanis a baromfi influenza okozta kényszerű kivágások, illetve kényszerű leölések az alapanyag bázist olyan mértékben csökkentették, hogy elképzelhető, hogy az idei első fél évi jelentős növekedés az annak köszönhető, hogy hát egy kicsit jobban állnak azok az állományok, amelyeket tavaly az év során különböző okokból drasztikusan le kellett csökkenteni.
Éder Tamást, a Magyar Hússzövetség elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.